Két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Zeneakadémia nagytermében Cifra György születésnapján átadták a Cifra Fesztivál innovatív zenei projektdíját, az ifjú tehetségdíját. Az ünnepi program részeként délután a Magyar Zeneházában megnyílt a Cifra György életét bemutató kiállítás, amely január 26-áig ingyenesen megtekinthető. Este pedig, ahogy 16 éves kora óta minden évben Balázs János Kossuth díjas zongoraművész adott a mester születésnapján koncertet. A zenetörténeti jelentőségű előadásában unikális módon egy este elhangzott Liszt összes magyar rapszódiája, amelyet kitörő tetszéssel fogadott a közönség. Az ünnepi hangverseny első részében adták át a Cifra Fesztivál két díját, az ifjú tehetség díjat, ez a 18 év alatti fiatal művészeket ismeri el, akik pályájuk legígéretesebb zeneművészei. Az idei kitüntetett Nagy Konrád. A másik díjat, a Cifra Fesztivál innovatív zenei projekt díját pedig Ungár Cecília és Ráfi Balázs zongorázták. Művészek, valamint Kőműves Janka és Hován Marcel nyerte el. A 10. Cifra Fesztivál programjairól Balázs János Kossuth díjas zongoraművésszel, a Cifra Fesztivál alapító művészeti vezetőjével beszélgetek. 10 éves a fesztivál, és most már 5 országban 40 koncert.
Igen, valóban nagy szám. Mind a 10 év, mind azok a rendezvény számok és minőségek, amelyet tudunk képviselni. Nem gondoltam volna 10 évvel ezelőtt, hogy egyrészt megélünk 10 évet, másrészt, hogy így éljük meg ezt a 10 évet, de azt tudom mondani, hogy végtelenül büszke vagyok arra, hogy a kitűzött cél, miszerint Cifra György neve integrálódjon, vagy szerves része legyen a magyar embereknek a tudatának, az talán elérte célját. Ráadásul ugye azt mondják, hogy a lángot őrizni kell, de tovább is kell adni. És nagyon sok fiatal tehetséget tudtunk támogatni, akik Cifra György szellemiségében szeretnének alkotni. Ehhez mi vagy anyagi, vagy szellemi, vagy mentori feladatokat tudunk társítani, amelyekkel levesszünk a vállukról.
De hát olyan sok műfajú lett a fesztivál, sokféle programmal, sokféle megkeresés, sokféle korosztály megszólításával, és sokféle művész minőség megszólításával.
Hiszen a névadónk is egy nagyon színes egyéniség volt, aki a zenéjében integrált tulajdonképpen a cigány zenének egy elegyét, a könnyű zenének egy elegyét, és természetesen a klasszikus zeneművészet volt a legfontosabb irányvonal, de az ő különlegessége az pont abból adódott, hogy másképpen közelítette meg a forrást, mint ahogy a kollégái. A mi fesztiválunk pedig ugye ezt tovább gondolva a közönségnek szeretne olyan élményt adni, amelyet Cifra György is tudott nyújtani, és ehhez nem szerettem volna már a kezdetektől fogva betagozódni és azt mondani, hogy mi egy klasszikus zenei fesztivál vagyunk. Mi klasszikus zenei fesztivál vagyunk, de ugyanakkor mégiscsak fontos megjegyezni, hogy itt azért más műfajok is vannak. Ráadásul akár hazai szinten és külföldi szinten is óriási könnyűzenészeink, jazzzenészeink, cigányzenészeink vannak, akikre büszkék lehetünk, és akik csak gazdagítják a közönséget, gazdagítják a fesztivált is, és azt hiszem, hogy pontosan ez a filozófia Liszt Ferenctől eredeztethető, hiszen ő is a kor slágereit, ami éppen egy Wagner opera volt, vagy egy Verdi melódia, ugyanúgy improvizált rá, és átiratokat készített. Úgyhogy azt hiszem, hogy amikor az előadó művészből egy kicsit alkotó művész lesz, az mindig különlegesség is. Az improvizáció az egy nagyon fontos lényegi eleme szerintem a pódium művészetnek. Liszt Ferenc ezt annak idején a Zeneakadémián megkövetelte. Nagyon sok évtized ez már nem felvételi követelmény. Ezt nagyon sajnálom.
De hát annyira megváltoztak a műfajok, gazdagodtak. Tehát Cifra György idejében más volt az improvizáció, mint most.
Abszolút, mert elérhetőek lettek felvételek. Ugye régen örültek, hogyha egy-két bakelit lemezt hallhattak otthon. Ma a telefonunkkal és egy internet kapcsolattal tulajdonképpen a világ összes felvétel elérhető. Ez a bőség zavarát is jelenti, tehát amikor kevesebb van, akkor jobban megbecsük, amikor sok van, akkor kicsit értetlenül állunk, vagy tehetetlenül, hogy melyiket hallgassuk éppen. Az biztos, hogy ugye nagyon sok lehetőségünk van most már kiválasztani a számunkra ideálist. Nagyon nagy a merítés, ebből adódóan nagyon nehéz is megtalálnunk saját magunkat. Az én a lehetőségeimhez mérten nagyon fontos volt az, hogy azáltal, hogy Cifra Györgyöt megismertem, Cifra György művészetében elmerülhettem, az abban segített, hogy megtaláljam, hogy ki az a Balázs János. És ezért nem lehetek elég hálás Cifra Györgynek, hogy indirekt módon úgy, hogy sosem találkoztam vele, és segített abban, hogy felfedezzem, hogy vajon mit akart velem a jóisten azzal, hogy zongora művésznek szánt engem.
Akkor erről bővebben.
Teljesen egyértelmű, hogy amikor az ember egy ilyen nagy művészt hallgat, most Cifra Györgyöt emeljük ki, akkor ráégnek a fiatal művész azok a stílusjegyek, amelyeket ő képvisel, és akkor azt akarom, én is úgy akarom, még gyorsabban akarom, mint amikor a focistákat nézzük, és akkor mindenki olyan szabadrugást akar lőni, mint a Messi, és mindenki olyan gyorsan akar futni, mint a Cristiano Ronaldo. Csak ugye a kérdés mindig, hogy ugye ők is úgy lettek azok, hogy saját magukat találták meg, és megtalálták azt a utat, hogy saját maguk kiteljesedjenek. Most ez ebben az aspektusban nagyon nehéz, ugyanakkor Cifra György művészetének a szemléletét előtérbe helyezve és elmélyülve az ő gondolkodásában, mégiscsak a gyökerek fontosak voltak. Ezek a gyökerek Liszt Ferenctől eredeztethetőek, ezek a magyar zenének az alapjai, egy kicsit a cigány zenének és az improvizáció jellege, és hagyta tulajdonképpen a saját érzelmeit, gondolatait a zongora által, a melódiák által terelni, és a spontaneitásnak teret adni. A spontaneitás, az improvizáció és az önmagunk megmutatása pedig csak és kizárólag akkor tud létrejönni, hogyha a legmagasabb szakmai és emberi színvonalat képviseljük. Ez a háttérmunka, ez a mögöttes nagyon sok százezer óra gyakorlás, de amikor a koncerten azt a 90 percet adjuk a közönségnek, akkor ők arra kíváncsiak, hogy mi kik vagyunk. Még akkor is, hogyha valaki más műveit játsszuk, mert az előadót hallgatják a legtöbbször, nem a művet. Mert arra kíváncsiak, hogy az előadó hogy adja elő azt a művet. Mert hogyha egyfajta elképzelés lehetne csak egy darabról, akkor elég lenne egyféleképpen felvenni lemezre, és onnantól kezdve nem kell másnak mondjuk rögzíteni a lemezen. De pont azt szeretjük, és ez egy kicsit, hogy könnyebb példát mondjak, hogy mennyire másképp mondja mondjuk Sinkovics Imre ugyanazt a verset, mint Latinovics Zoltán.
Annyiféle zenemű van, és annyiféle műfaj van, és ez a fajta műfajgazdagság Balázs János előadó művészetében hogy jelenik meg?
Tulajdonképpen ez gazdagítja valóban az én eszköztáramat. Én klasszikus zongoraművész vagyok, és a lelkem az a klasszikus zenéből épül fel, de az a pár kalandozás, kacsingatás, azok a szigetek, amelyeket élvezettem Szakcsinakatos Bélával, Presser Gáborral, Rúzsa Magdival, sorolhatnám, azok egyrészt arról tettek tanúbizonyságot, hogy nagyon jó megismerni a másik műfajt, nagyon jó megismerni a másik műfaj nagy előadóit. Másrészt, hogy az előadó művészben legyen alkotói véna. Régen az összes nagy zongora művész nagyon nagy zeneszerző volt, és nagyon nagy zeneszerzők nagyon nagy zongora művészek voltak. Liszt Ferenc, Szergej Rachmaninov, Bartók Béla, sorolhatnám. Ma már vannak a zeneszerzők, akik megírják, és vannak az előadók, akik eljátszák, és nincs kapcsolat köztük. Igazából akkor lehet jól zongorázni szerintem, hogyha megértjük azokat a folyamatokat, vagy megérezzük, hogy a zeneszerző azokkal a hangokkal hogyan tudta tulajdonképpen az érzelmeit kifejezni. Ha csak materiálisan bebiflázzuk, mint a szorzótáblát a hangokat, akkor azt lehet elismerni, de hogy adni nem fog nekünk érzelmileg, nem leszünk tőle jobb emberek, jobb apák, jobb anyák, az egészen biztos. És már pedig a művészetnek nem a teljesítményt kell célul kitűzni, hanem a hatást.
De hogy nagyon sok műfajról van szó, azokról a társakról, akik örömmel vesznek részt a Cifra Fesztivál.
Ugye, a fő bástya Magyarország, Budapest és a legfontosabb városok, illetve most már a kis létszámot számláló falukba, vagy akár kis városokban is ellátogatunk, hiszen szeretnénk minél több helyre elvinni a hírét a fesztiválnak és Cifra Györgynek. De hát óriási megtiszteltetés, hogy Oszlóban, Norvégiában a Királyi Zene Akadémiával, Londonon a Royal Philharmonia Orchestrával és a Cadogan Hall-al, Rómában, majd Brüsszelben majd meghívásokat kaptunk, és jövőre pedig highlightként a New Yorki Lincoln Center és Carnegie Hall is meghívott minket, tehát a fesztivált felkért egy
egyik. Ez a fesztivál rangjának emelkedését is jelzi.
És egyben a magyar zeneművészetnek is a, mondjuk azt mondanám, azt mondom, hogy a szinten tartását, mert azért mi világhírűek vagyunk, de azért jó érzés tudni azt, hogy Cifra György neve és a mi munkásságunk és a mi általunk képviselt ideológia a világ vezető zenekarait, intézményeit inspirálja, és hajlandóak, nem hajlandóak, hanem büszkén vállalják azt, hogy közösen megvalósítunk koncerteket, és adóznak ők is Cifra György emléke előtt, ezáltal a magyar zeneművészet előtt, és hát ugye nem csak mi megyünk, hanem jönnek is hozzánk, Márta Argerics, Misha Majszki, Vadim Repin, Fuzzy Size lesznek a sztárvendékei, Nikolaj Luganszky, és hát a magyar kiválóságok sora, Hada, Miklós Erikától, Keller Andrásig, Perényi Miklóstól kezdve, úgyhogy nagyon szép színes a paletta, a Zene Akadémia, a Művészetek Palotája, a MUM Kulturális Központ, több mint 40 eseményt fogunk szervezni a következő 8-9 hónapban. Mindenkit nagyon-nagyon szeretettel várunk, mert a klasszikus zenén túl valóban lesznek majd könnyűzenei koncertek, jazz koncertek, lesz bárzene, a Hard Jazz Bende, cigányzene, Sárközi Lajossal is zenekar.
De ezek más helyszínen?
Ezek más helyszínen vannak mindenhol tulajdonképpen felfedezhető. Tehát mi nem a helyszínhez mérjük a produkciót, hanem a produkció az a helyszínt. És ez a színessége, és ez a 10. jubileumi évad, ez tulajdonképpen összegzi az elmúlt 10 évnek a művészeti irányvonalát, és egyben nyitja is az ollót, tehát feszegeti a határokat, és egyre nagyobb teret szeretnék engedni a jövőben a fiatal tehetségek támogatására.
Erről egy picit akkor bővebben.
Így is az elmúlt években azért nagyon sok figyelmet szántunk a fiatalokra, több mint 50 fiatalt díjaztunk, ismertünk el, több mint 100 fiatalt edukáltunk, vehettek részt mesterkurzusainkon, versenyeken.
És ezek továbbra is lesznek.
Ezek most is tennap is átadásra kerültek ezek a díjak, ezek komoly anyagi, komoly erkölcsi elismeréssel járnak, beemeljük őket a koncerttermekbe, tehát az előbb mondott legfontosabb koncerttermekben ott vannak a fiatal tehetségek, fellépnek, akár velem, vagy más már befutott művészekkel, bemutatjuk őket, integráljuk a közönség számára, és ezeket szeretném a jövőben még kidomborítani, mert szép dolog a lángőrzés, őrizni is kell, de továbbadni is kell. Akkor lesz létjogosultsága, és akkor lesz bebiztosítva a Kárpát-medencei Liszt DNS, hogyha ezt folyamatosan gyúrjuk, folyamatosan tapasztaljuk, keressük, kutatjuk, támogatjuk a tehetségeket, ahogy tette azt Liszt Ferenc a Zene Akadémia megalapításával, ahogy tette azt Cifra György a saját alapítványának és a kápolnájának a létrehozásával, és ahogy tesszük mi a fesztivállal, lesz tulajdonképpen örökül kapva mindezen két nagy mester, nagy legenda nyomán próbáljuk a fiatalokat tényleg inspirálni és levenni egy kis terhet a vállukról, mert azért nem könnyű sehol sem egy fiatalnak elindulni.
Tehát Balázs János zongoraművész ilyen fantasztikus munka mellett jut ideje arra, hogy gyakorolni és az ő művészi világát kiteljesíteni. Ugye ez is a művészi világa része.
Teljesen elképzelhetetlen lenne az életem zongorázás nélkül, de lassan az is elképzelhetetlen, hogy hogy fér bele ennyi minden 24 órába. Az elmúlt 10 évet tekintve tényleg semmi másra nem szólt az életem, életünk a feleségemmel, mint a szervezésről, a művészeti produkciónak a legmagasabb fokú képviseléséről, és hát természetesen a családról, van egy 3,5 éves tündéri kislányom, de egyáltalán nem érzem ezt tehernek, sőt, nem is tudnék elképzelni most már mást. Ez minden így kerek, minden így jó, ahogy van. Annyi szeretetet kapok a közönségtől, a szakmától, az egész országtól, az egész világtól. Most már ezt kell mondjam, hogy hálátlan lennék, hogyha nem viszonoznám ezt a sok szeretetet azzal, hogy időm, szívem, tudásom legjavát adom a magyar zeneművészetért.
Köszönöm szépen. Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjai mindenében megszavazzák az év zenekari művészét. Idén német József Kladinért művészt választották. 1981-ben próbajáték alapján próbaidős szerződést kapott a Magyar Állami Hangversenyzenekarban a Nemzeti Filharmonikusok jogelődjében, Ferencsik János irányítása alatt. 1982-ben lett a zenekar tagja, 1984-ben Bartók Pásztori díjban részesült. A zenekari művész kitüntetését német József számára a MIPA színpadán adták át Bellini a Kalóz című operájának koncertszerű előadása előtt. Német Józseffel beszélgetek. Először a kitüntetés.
Hát én nagyon meglepődtem, és nagyon boldog voltam, mikor én kaptam. Elsősorban azért, mert a kollégáim, akikkel nap mint nap együtt dolgozom, van akikkel már évtizedek óta, meg nagyon sok barátom van köztük természetesen. Ez minden díjnál többet ér, amit bizottságtól kap az ember, vagy nem tudom, zsűritől, mert itt a kollégák maguk döntöttek úgy. Nem vagyok naív, ez nem csupán az év teljesítményének szól valószínűleg, évnek, hanem ez már inkább a 41 néhány évnek, amióta itt ülök ebben a zenekarban.
De többféle kollégákkal. Gondolom, hogy ez alatt a 40 év alatt nagyon-nagyon sok kollégával muzsikált együtt.
Hát persze, és nagyon nagyszerű hangszeresek, nagyszerű emberekkel. Sokan sajnos már nem élnek közülük, sokan meg boldog nyugdíjas éveiket élik, és még sokan itt vannak. Az idősebb korosztály is, és most már van nagyon sok fiatal, ugye, mert állandóan újul a zenekar, és sok nevet kellene.
Hogy választódott a zenei pálya, és hogy választódott ez a nem annyira idős hangszer?
Hát ez nagyon prózai és véletlen. Én Orosházán nőttem föl, egyszerű, nem értelmiségi szülők gyerekeként, egyetlen gyerekeként. Volt egy baráti család, akik hol mi mentünk hozzájuk, hol ők vendégségbe, és nekik nálam valami idősebb két fiúk van, mind a ketten jártak zeneiskolába. Az egyikük trombitált, a másikuk klarinétozott. És ugye szegény fiúknak mindig elő kellett venni a hangszert, ha mi mentünk vendégségbe, mutatni valamit. És valahogy 10 éves lettem körülbelül, valahogy nekem megtetszett a klarinét, és mondtam anyukámnak, hogy én szeretnék klarinétozni. És anyukám tágra nyitotta a szemét, hogy de hát kisfiam, nálunk senki nem zenész, senki, hát, hogy hát jó, hát én elviszlek a zeneiskolába felvételizni, de ne essen rosszul, ha esetleg nem vesznek föl. Ám de fölvettek.
De mi tetszett meg a klarinétom?
Nem tudom, talán a puha hangja, talán az, hogy ez a fiú ez nagyon ügyesen kezelte, ő is csak hobbi szinten jár zeneiskolába, nem tudom, valamiért.
Szóval megtetszett, és akkor kitartott emellett, úgyhogy most már több évtizede, mi volt az, ami a klarinét mellett tartotta?
Hát elsősorban az első zeneiskolai tanárom.
Nevesítsük.
Bánhidi Zoltánnak hívják, és szeretettel üdvözlöm ezúton is. Nagyon jóban vagyunk azóta is. Ő egy rendkívül jó tanár, nagyon lelkiismeretes ember, és a szüleimnek feldobta, amikor már közeledett a középiskola, hogy mi lenne, ha esetleg én Szegedre a konziba felvételiznék, mert egy akkori szakfelügyelő többször is ott járt, és gondolom, hogy azt mondta neki, hogy ügyes lehet ez a gyerek, és végül is azt mondták a szüleim, hogy hát gondoljam meg, felvételiztem gimnáziumba is, reál dolgokra, meg a szegedi konziba is, és végül azt választottam. És onnan azt gondolom, hogy ott is nagyszerű tanárom volt, Kraszna Lászlónak hívják, aki aztán itt nagyon sokáig kollégám volt a zenekarban. Ő egyengedte az utamat, igazából egyenes volt, mondhatom, most már nyugodtan, onnan első nekifutásra fölvettek a Zeneakadémiára, és az már egy irányú utca onnan kezdve.
Bekerült a konziba, majd aztán ugye a Zeneakadémiára. A szülei hogy fogadták ezt?
Hát ők nagyon boldogok voltak, mint említettem, egyetlen gyerek voltam. A szüleim ugye nem voltak diplomások, és pont ezért szerették volna, hogy én sokkal magasabbra jutok, mint ők. Úgy tűnik, hogy sikerült, ők végig támogattak, és...
És az, hogy a zene?
Annak is nagyon örültek.
És jöttek koncertre is?
Jöttek koncertre is sokszor, tehát, hogy igen, büszkék voltak rám, mert még emlékszem, még édesanyám mesélte is, hogy ott egy-két ilyen okos szomszédasszony, vagy nem tudom, mi mondta, hogy de hát még mindig tanul, hát és abból meg lehet élni, hát az én fiam már keres 5 éve. Tehát ez a egyszerű vidéki gondolkodás, ő meg büszke
volt.
Hogy én még nem keresek, viszont haladok.
Amikor az ember hangszert választ, akkor gondolom az az ambíciója, hogy akkor ő egyedül áll majd a színpadon, és különböző versenyművekkel megmérettetik akár egy nagy zenekarral. Ön ezt hogy gondolta már középiskolás korában is, hogy miről álmodozott?
Nem igazán szólista, sose szerettem volna lenni. Szóloztam persze az életem során többször is, zenekar előtt is, meg kamara együttesek, meg sokféleképpen, de a zenekari muzsikálás, tehát engem az érdekelt, és mivel a klarinét egy nagyon-nagyon színes, sokrétű hangszer, ugye a népzenétől a cigányzenéig, a katonazenétől a szimfonikus, a könnyű zene, a jazz, tehát mindenben nagyon-nagyon jól megtalálja a klarinét a helyét, úgyhogy én zenekari muzsikus szerettem volna lenni.
És a zenekari muzsikusnak mit kell tudni a klarinét tudáson felül még? Mi az, amit a zenekari művésznek még tudnia kell?
Hát ez nagyon jó kérdés egyébként, mert tanítok is, és rengeteg nagyon ügyes növendék fordul meg a kezünk között, de mégis kevesen vannak, akik valóban zenekari muzsikusnak alkalmasak. Azt hiszem, az alkalmazkodó készség, a személyiség, a hangszertudás, és nagyon sok olyan dolog, amit iskolában nem is lehet tanítani. Tehát ezt a munka közben az embernek, hogyha van erre antennája, akkor be tud illeszkedni, hát ha nincs, akkor nehezebb dolga van. Például itt a Nemzeti Filharmonikusoknál is bemegy az ember egy első próbára, akkor rögtön így megnézi, hogy kik vannak éppen a többi mondjuk fafúvós széken, és már is tudom, hogy vele egy kicsit így, vele egy kicsit úgy, és ők is tudják, ezért tud jó lenni a csapatjáték.
Még a középiskolánál tartottunk. Volt valami olyan élmény, ami olyan fontos volt azokban az időkben is, erősítette azt, hogy igenis ez a pálya az enyém.
Igen, hát volt. Hát ugye Szegeden ott nagyon sok hangversenyre jár, minden este mentünk hangversenyre, mert hát este már ráértünk. Az operába, például a Szegedi Színházban, ugye emlékszem, a Toszkát láttam vagy 30-szor, a Lohengrint ugyancsak, és nem tudom, amik így mentek rendre, és ott a zeneművészeti főiskolán is voltak koncertek, tanári hangversenyek, vendégművészek, kamara, úgyhogy nem tudok darabot, vagy nem tudom kiemelni, de mindig is érdekelt.
Ugye azt mondta, hogy mindjárt fölvették a Zeneakadémiára. Ez milyen élmény volt?
Ez olyan, mint egy olimpiai aranyérem, mert akkor ráadásul Zeneakadémia csak egy volt Budapesten, az volt az egyetemi szintű, a művészképző. Az összes többi zenetanárképző főiskola volt Győrben, Miskolcon, stb. Szegeden. Tehát a Zeneakadémiára bejutni, akkor az egy csodaszámba ment.
De hát az ugye ott az művészképző.
Hát művész és tanár. Akkor még úgy szól, azt hiszem a diplomám, hogy kamara.